2024. február 13-a KEDD. Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Isten patikája havonta egyszer jelentkező magazin műsorát hallják, körülbelül 3:45-ig, reméljük, hogy velünk tartanak ebben a 3:45 órában. Nagyon érdekes és nagyon fontos dolgokról lesz szó. A műsor szerkesztője Rabbi Edit, technikai munkatársunk Ferenci Márk, és vendéget is hívtunk a mai adáshoz, Kenyede Gabriella személyében. Kérem, hogy maradjanak velünk. Holnap hamvazó szerda, nagybőjti időszak kezdete, tematikánkhoz ez is hozzátartozik, tehát a műsor tartalmában erről is szó lesz.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagyon jó lesz ez a mai műsor éppen, hogy ma egy táplálkozási formáról fogunk beszélni, a funkcionális táplálkozásról, a pre- és a probiotikumokról, és nagyon jó, mert holnaptól kezdődik a bőti időszak, és ugye a 40 napos bőjt, amikor mindig elmondjuk, hogy a bőjt nem egyenlő a fogyókúrával, és nekünk keresztényeknek a bőjt sokkal többet jelent, mint lemondás. Tehát nem akként kell megélnünk, hanem újjászületésként. Ha vigyázunk, óvjuk testünket, egészségünket, akkor a bőti tapasztalásokat felhasználva megújíthatjuk táplálkozásunkat. Ehhez mi a meghívott vendégünk által tudunk iránymutatást adni. Szeretettel köszöntöm a műsorunkban Kernya Deák Gabriellát, aki a funkcionális táplálkozási tanácsadó. Gabriella, kérlek, mondd el nekünk, hogy hogy jutottál el a betegségettől a tanácsadásig.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Az én utam az 9 évvel ezelőtt indult, amikor a saját egészségügyi problémáimat szerettem volna megoldani, és úgy éreztem egy idő után, hogy most már itt az ideje, hogy kezembe vegyem az irányítást. Ekkor derült ki, hogy több ételintoleranciám is van, hogy pajzsmirigy problémáim voltak, amihez társultak emésztési problémák, illetve hormon problémák is. És ez volt az a pont, amikor már szakember segítségét szerettem volna igénybe venni, és aztán az ő iránymutatásai alapján elkezdtem a táplálkozásomat és az életmódomat átalakítani. Szerencsére egyébként nagyon hamar jöttek az eredmények, aminek következtében én elkezdtem aztán kutatni, tanulni, képezni magam, és amikor megtapasztalja azt az ember a táplálkozás és az életmód átalakításával, hogy milyen, amikor beindulnak az öngyógyító folyamatok a szervezetben, az egy hatalmas lökést tud adni ahhoz, hogy tovább folytassuk. Az életmódváltás tehát tényleg annyira hatásos volt, hogy én akkor már tudtam, hogy ebbe az irányba szeretnék elindulni, és a funkcionális táplálkozást azt azért választottam, mert ez a szemlélet nem csak egy adott problémára fókuszál, hanem egyrészt a problémának a gyökerét keresi, ahonnan kiindul az egész egészségügyi probléma, de ezen kívül még figyelembe veszi az egyén célját, az adottságait, azt, hogy milyen az életvitele, milyen az a környezet, amiben él, milyen érzékenységei vannak esetleg, és úgy gondolom, hogy ez a holisztikus szemlélet elengedhetetlen ahhoz, hogy egy teljes képet tudjunk alkotni az egyénnel kapcsolatban.
Köszönöm szépen. Ez tényleg ösztönző lehet a hallgatók számára, és ha visszaemlékszünk, valamikor pár adással ezelőtt volt egy táplálkozással kapcsolatos műsorunk, ahol beszéltünk arról, hogy mi a különbség az evés és a táplálkozás között, illetve mit jelent az élelem és a táplálék. Nem nevesítettük akkor, de ezekkel az állításokkal úgy gondolom, hogy belenyúltunk a funkcionális táplálkozás alapjaiba. Jól gondolom ezt?
Abszolút, igen. Én mindig hangsúlyozom azt, hogy az, amit beviszünk a szervezetünkbe, igen, egyáltalán nem mindegy, hogy egy olyan étel, amitől amit megeszünk, és lehet, hogy egy óra múlva kopog a szemünk, mert gyorsan fel is szívódik, vagy egy olyan táplálékot viszünk be, amivel sejtszinten tápláljuk a szervezetünket, és biztos, hogy nem fog egy óra múlva kopogni a szemünk az éhségtől. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés.
Ugye itt nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy az a alapanyag, amit megveszünk, bio legyen, hanem itt az ételtársításokra is kell figyelnünk.
Igen, egyáltalán nem mindegy. Bár én úgy gondolom, hogy ugye ez a táplálkozás témaköre olyan, amihez mindenki ért. Viszont nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az egyénre szabottság meg hiányzik. Mivel mindenkinek más ugye az anyagcsere típusa, más a hormon típusa, így nem lehet mindenkire egy adott diétát, egy sablon diétát alkalmazni. Többször belefutok én is ilyen esetekbe, és sajnos az is előfordul, hogy ezzel többet árt magának az ember, mint használ. Úgyhogy úgy gondolom, hogy persze van egy általános része is a táplálkozásnak, amit jó, hogyha mindenki betart, érdemes lenne mindenkinek betartania, hogy megfelelően működjön a szervezete, de hogyha ehhez még különböző egészségügyi problémák is társulnak, akkor még inkább indokolt lenne. Tapasztalatom szerint egyébként az alapokat nagyon sokszor helyre kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán el tudjunk indulni. És itt például a bélrendszeri regeneráció is nagyon-nagyon fontos.
Igen, most ahogy így elmondod a táplálkozást, és most így, ugye én mindig gyakorlati irányba viszem el a dolgokat, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, hogy lehet kivitelezni. Például egy gyermekes családnál, hogy mindenkinek külön főzünk, vagy van egy váz, ami a fő váz a családnál, és ahhoz tesszük hozzá, vagy hogy indítunk el egy ilyen táplálkozást, hogy kezdjük el. Tehát nem lehet elvárni senkitől se azt, hogy négyféle dolgot tegyen az asztalra a főételként, és a mindennapokban az nem jó, az nem működik.
Persze, abszolút. Én úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen egy alap, egy váz, amiből kiindulunk, és akkor ennek megfelelően megyünk tovább. Nálunk például ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a férjemnek nem tudjuk, hogy bármi intolerancia, vagy bármi lenne. Nálam a tej meg a búza az kiesik, és a kisfiam a tej érzékenységet örökölte tőlem, illetve nálam még előjöttek kereszt allergiák. Tehát, hogy ezzel ugye meg kellett tanulni aztán együtt élni. Én, amikor már átalakítottam úgy a táplálkozásomat, hogy kivontam, ami nem kell. Ehhez egyébként alkalmazkodott idővel a férjem is, és akkor, amikor a kisfiamnál kiderültek dolgok, akkor megint alakítottunk rajta. Én úgy gondolom, hogy egy idő után lehet, hogy a családnak az a része is, akinek nincsen amúgy semmi problémája, alkalmazkodik ehhez, vagy csak kedvet kap hozzá. Én nem szoktam, van, amikor két fele főzök, de most már azért összetudtuk úgy hangolni, hogy inkább csak egy fele.
Hadd kérdezzem meg, hogy ugye ez a fajta funkcionális táplálkozás, ez olyan tudatosságot, meg felkészültséget követ, vagy követelne, amit nagyon kevés ember tud megtenni, megtanulni, illetve betartani. Tehát ehhez kell egy komoly elhatározás, kell hozzá utána olvasni, utána érdeklődni, mint ahogy ezt te is megtetted, és még mindig akkor is azt mondom, hogy meg tudom-e tenni, mert ez, azért vásárolni sem mindegy, hogy hol, mit, milyen minőségűt vásárolok, utána a többi családtag, mint ahogy már szó esett róla most is, hogy hát a többi családtag nem biztos, hogy azt szeretné enni, amit én. Én olyan vagyok, én a magam példájára utalok most, aki hajlandó ilyesmit betartani, mert van is egy olyan gondom, amit diétázni kell. De például a férjem nem tudja, tehát nem is akarja, és nem is tudja. Tehát van olyan ember, akit rá lehet venni egy ilyen diétára, idézőjelben mondom, mert ugye nem diétáról beszélünk azért tulajdonképpen, hogy működne ez egy olyan családnál, mondjuk egy 6 tagú családnál, van 4 gyerek, 2 felnőtt, vannak még nagyszülők is esetleg. Nem tudom, hogy lehet kivitelezni. Mi a véleményed erről?
Szerintem itt is a vázat kell kialakítani, tehát hogy lefektetni az alapokat, hogy mi az akkor, amit mondjuk családszinten kivonunk, mert azt mondjuk, hogy az nem jó az egészségünknek, nem akarjuk őket alkalmazni, vagy esetleg van ételintolerancia is a háttérben, és én ebből indulnék ki egy 6 tagú családnál mondjuk. Gyerekek esetében is egyébként vannak olyan általános szabályok, amiket abszolút érdemes betartani ahhoz, hogy a gyerekeknek is megfelelően fejlődjenek. Tehát én úgy gondolom, hogy ha van egy adott váz, abból elindulunk, akkor már nem lehet nagy gond. De hogy azért nyilván itt már figyelembe kell venni azt is, hogy van-e valami a háttérben valakinél, akár egy ételintolerancia, vagy valamilyen egészségügyi probléma, de szerintem abszolút kivitelezhető. Igen, ez egyébként egy nagyon nehéz kérdés, úgymond, mert amikor valaki rákényszerül úgymond arra, hogy valamilyen étrendet kövessen, én nem szeretem a diéta kifejezést, szerintem sokkal jobb, hogy egy étrendet követni, akkor ahhoz hatalmas elszántság, kitartás, önfegyelem kell, és egy szemléletváltás is. Mert hogy vannak olyanok, amikor az elején nagyon-nagyon be kell tartani azt a diétát, hogy tényleg működjön.
Igen, még csak egy nagyon rövid észrevétel, hogy vannak emberek, ugye nagyon fontosnak tartják az egészségüket, de azt mondják, hogy én szeretnék jókat enni. Nem zárja ki a kettő egymást, nem azt akarom mondani. De azt mondja, hogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni, mert nem vagyok beteg még.
Majd lesz.
Igen. De hogy ezt valahogy elérni az ember, nem most nem egy családra gondolok, hanem általánosságban. Ugye annyi műsor szól a táplálkozásról, a különféle életmódváltásokról, aztán olyan nagyon nagy eredményeket, hát gondolom ezek te is jobban tisztában vagy, mint mi, nem nagyon működik valahogy. Hát vannak emberek, akiknek olyan akaraterejük van, hogy talán mondás nélkül is megteszik. Rájönnek, tudatosak, és fontos neki. De van, akinek hiába beszélünk gyerekekről, vagy felnőttekről lévén szó, hát akkor én megeszem egy hamburgert, eszem sült krumplit, kis ketchuppal, ezzel, azzal, és milyen finom ez, hát most én nem gondolok arra, hogy ettől most beteg leszek.
Igen, ehhez tényleg hatalmas elszántság kell hozzá, és úgy gondolom, hogy egy cél is, ami mindig ott lebeg az ember szem előtt, hogy ezt miért fogja végigcsinálni. Én is, amikor belevágtam az egészbe, akkor volt egy célom, és nem, tehát nekem is mondták, hogy 3-4 hónap elteltével már elérhetem azt, ami a kitűzött célom. Szerintem ez egyénfüggő. Nekem most már az a tapasztalatom, hogy minimum 1/2 év. Egyébként nekem is több mint 1/2 év elteltével jött meg az eredmény, ami miatt elkezdtem, de hogy ehhez valami eszméleten erő meg kitartás kell, és hogy ott lebegjen a szemed előtt az, hogy te ezt miért csinálod. És hogyha egyébként jól van beállítva az az étrend, jól van összeállítva, akkor nem is akarsz visszatérni a régi életmódodhoz, mert lehet finomokat enni így is. Én saját magamon megtapasztaltam, hogy abszolút nem akartam visszatérni. Tehát amikor már azt mondták, hogy na most már nyugodtan lazíthatok rajta, nem akartam, több mint 1/2 év elteltével éreztem úgy, hogy most már úgy tudok rajta, vagy szeretnék rajta kicsit lazítani.
Kicsit visszakanyarodok a családi étrend kialakításhoz. Hirtelen az jutott nekem eszembe, hogy milyen praktikus megoldás lehet az, hogy egy Excel táblában használjuk már a modernkori eszközeinket, hogy egy Excel táblában fölírom a családtagoknak a neveit, és azt, hogy ki milyen alapanyagot fogyaszthat, és akkor megvan az egyezőség, és abból már ki is lehet alakítani nagyon jól, hogy mit tudok főzni. Na, ez csak a gyakorlati része, mert kanyarodjunk vissza a témánkhoz. Ugye, hogyha egy életmódváltást akarunk csinálni, akkor egy rosszat le akarunk tenni, és egy újat felvenni, és ez mindig egy megújulással jár, és megújulni nem lehet úgy, hogy a régire rápakolunk, hanem egy kicsit méregteleníteni kell a szervezetünket. Mik azok, amikkel méregteleníteni tudunk?
Igen, ugye szokták mondani, hogy amikor a jön a tavasz és megújul a természet, akkor vele együtt nekünk is érdemes megújulni, kicsit böjtölni és méregteleníteni a szervezetünket. A méregtelenítésre egyébként nagyon jó például akár a cékla, a sárgarépa, a hagymafélék, akár az alma, a barna rizs, a kurkuma, articsóka, vagy ha a gyógynövényeket nézzük, akkor a mária tövis is ide tartozik. Egyébként a munkám során én is többször javasolni szoktam a méregtelenítést, hiszen már ezzel is egyébként nagyon szép eredményeket el lehet érni. Hogyha ez tényleg az ember komolyan veszi, amiről most korábban is beszéltünk, akkor látható jelei is vannak. Például az ember sokkal jobban érzi magát közérzetileg, szerintem még a gondolatai is kitisztulnak az embernek, és jobban pörög a gondolkodása, és az emésztés is egyébként könnyebbé válik. Tehát egyrészt az ételekkel és az italokkal lehet méregteleníteni a szervezetet, de például teakúrákkal is ugyanúgy lehet. Én a csalánteát is szoktam javasolni, mert az egyik legerősebb vértisztító növény. A leveleiben rengeteg hatóanyag van, C-vitamin, B-vitamin, K-vitamin, a kálium, kálcium, de akár hatásos lehet a csalánon kívül még a máj vagy a vesetisztító tea is. Amit én még itt szoktam javasolni, az a pre és a probiotikumok. Ugye az a baj, hogy a mai rohanó világban egyébként sokan kevésbé figyelnek oda a táplálkozásra, meg az életmódra, tehát nagyon-nagyon sokszor találkozom azzal az esettel, hogy érdemes akár napi szinten támogatni egy probiotikummal a szervezetünket.
Igen, itt felmerül bennem a kérdés, hogy mikor pre és mikor probiotikum. Ugye azt médiában látjuk, hogy egyre több pre és probiotikum van a reklámokban, de ezt általában úgy reklámozzák, hogy antibiotikum szedése mellett így ment a köztudatba. Van ennek más hatása is? És hogy van-e természetes alternatívája? Vagy gyógyszertárban vásárolt tabletta szükséges? És mikor melyiket fogyasztom? Mit jelent az, hogy prebiotikum? Mi az, hogy probiotikum? Tegyük ezeket tisztába. Légy szíves!
Igen, én úgy gondolom, hogy persze a táplálkozással abszolút be lehet vinni a preprobiotikumokat, viszont van egy eltárás nagyon sokszor, tehát amikor az ember azt mondja, hogy átalakítja a táplálkozását, az életmódját, akkor azért ott van egy átmenet sokszor. Nem biztos, hogy az ember mindjárt kidobja a hűtőjének a tartalmát, és teljesen új dolgokat tesz bele. Van ilyen eset is, de inkább egy ilyen apró kis lépésekben való átállást szoktam én tapasztalni, és akkor én azt mondom, hogy meg lehet támogatni olyan probiotikumokkal is, amik hát gyógyszertárban, vagy akár bioboltban kapható, most már azért a gyógyszertárban lévők is eléggé széles, tehát a gyógyszertárban is már elég sok minden, vagy sok olyan probiotikum van, ami nem csak kúraszerűen alkalmazható, de a korábbi tapasztalatom az, hogy ott inkább az van, amit te is mondtál, hogy antibiotikum kúra után egy bizonyos ideig. Viszont vannak olyanok, amik természetes alapúak, van, ami fermentációval is készül, és azt meg akár egyébként lehet szedni folyamatosan is. A probiotikumok, akkor, hogy a pre- és probiotikumokat is megnézzük, A probiotikumok ugye a szervezetünk számára hasznos baktériumokat tartalmazzák, amik bizonyos élelmiszerekben benne vannak, mint például a fermentált zöldségek, vagy a savanyú káposzta, az ecetes zöldségek. A fermentálás az szerintem manapság elég népszerű dolog, ami nem baj, mert ez egy olyan technika, amely során a tejsav baktériumok segítségével erjesztjük a zöldségeket, és a tejsavas erjedés során élő probiotikus baktérium kultúrák alakulnak ki, amelyek pedig ugye táplálják a bélflórát. Ezzel szemben a...
Bocsánat, egy pillanatra, reményeim szerint a hallgatóink, akik állandó hallgatóink, most egy kicsit felkapták a fejüket, mert volt már a fermentálásról szó, és többször volt nálunk, meg volt ismétlésbe is beadva a műsorunk, mi a fermentálásról szólt, és remélem, hogy sokan csinálják a fermentálást, és most tavasszal a sok új zöldséggel megint el lehet indítani, és most itt megint kapcsolódik ehhez a táplálkozási módszerhez, amit te bemutatsz most nekünk. Igen, csak ennyit szerettem volna, hogy összeértek a szálak.
Igen, igen, igen. Hát ez egy nagyon-nagyon jó technika, én is úgy gondolom, jó tapasztalataim vannak vele. Igen, és akkor a prebiotikumokra még visszatérve, azok pedig úgymond az étel, ugye, amivel ezek a jó baktériumok táplálkozni és szaporodni tudnak. Ezek olyanok, mint például a hüvelyesek, a diófélék, a kinoa, a zab, a körte, alma. Viszont ugye még visszatérve így az előzőekre is, tehát az a tapasztalatom, hogy rengeteg ember küzd valamilyen emésztési problémával, ami egyébként több más területtel is összefüggésben lehet, mint például egy pajzsmirigy működés, vagy a hormonháztartás. A pajzsmirigynek ugye közvetlen hatása van az emésztőrendszerre. A pajzsmirigy alulműködésnek az egyik kiváltó oka lehet a felszívódási zavar, tehát a bélrendszer nem megfelelően működik. És a pajzsmirigyre például nagyon jó hatással van a közönséges galaj. Tehát ezeket összességében kell vizsgálni, kezelni és kialakítani a megfelelő táplálkozást és életmódot. Egyébként már tudományosan is bizonyította az, hogy a bélrendszerünk úgymond a második agyunk, szokták így is mondani. Ezt saját magam is megtapasztaltam már, hogyha rendben van a bélrendszer, akkor a gondolataink is tényleg kitisztulnak, és sokkal gyorsabban pörög az agyunk, és sokkal jobban érezzük magunkat. És a jótékony bélbaktériumok együttesen alkotják a bélflórát, amelyek számos funkciót látnak el a szervezetünkben. Ha megfelelő arányban fogyasztjuk, akkor fennmarad az egyensúly, és a bélflóra is zavartalanul tud működni. A jótékony baktériumok segítenek megvédeni a szervezetet a káros baktériumok túlszaporodásától, illetve tudják javítani a szorongás, a depresszió tüneteit, erősítik az immunrendszert, távol tartják a vírusokat, csökkentik a gyulladást.
A holisztikus rendszer. A holisztikus rendszer itt van. Igen. Tehát mindennel összefügg belül bennünk, és nem véletlen, hogy régen azt mondták, hogy az vagy, amit megeszel, és ez tényleg így van, hogy azt tükrözi, amit megeszünk, és ahogy bánunk a szervezetünkkel, mert ha olyan ételeket eszünk, akkor bizony nagyon nehéz az emésztés folyamata, és akkor jönnek rosszabbnál rosszabb gondolatok, és leterhelődik a szervezet. Igen.
Igen, és abszolút meglátszik, akárha egy ételintolerancia például a háttérben ott van a bőrön, de nyilván annak aztán van más hatása is, úgyhogy igen, ez abszolút igaz. Még a bélflóránál, ami eszembe jutott, hogy a bélflóra állapota függ egyrészt ugye a genetikai adottságoktól, másrészt az életmódtól, a táplálkozástól, de a stressztől, az emésztőrendszer állapotától, vagy éppen az allergia és érzékenységi hajlamtól pont, amit előbb is mondtam. Viszont ide tartozik még akár a kávé, az alkohol, a cigarettázás is. És ha fel van borulva a bélflóra, akkor tapasztalhatunk például olyat, hogy fáj a fejünk sokszor, hogy krónikus fáradtság van rajtunk, vagy éppen puffadunk az étkezések után. Tehát amennyiben természetes módszerekkel szeretnénk helyreállítani a bélflóránknak a regenerálódását, akkor jó választás lehet például akár a savanykás gyümölcsök, vagy az olajos magvak, mint a dió, akár a savanyú káposzta, vagy a fűszerek közül a kakukkfű, az olívaolaj, vagy akár a gyógynövények közül a kamilla. Tehát a károsodott bélflórát diétával és böjtel helyre lehet állítani, illetve a májnak a méregtelenítésével is. És amit itt nagyon fontos még megjegyezni, hogy saját magunk ne álljunk ennek neki a diétának, meg a méregtelenítésnek, hanem ez mindenképpen azért vegyük igénybe szakembernek a segítségét.
Hadd mondjam, és köszönjem meg a hallgatók nevében is, hogy ezt ilyen részletesen elmondtad, mert ez nagyon-nagyon fontos. A nagyon sok emésztőszervi betegségek rengetegen vannak, és csak akkor foglalkoznak ezzel, mikor már nagy a baj. És azt, hogy ezt most itt elmondtad, hogy mennyire fontos, akár a kezdetektől, gyerekkortól, később, felnőtt kortól, idősebb kortól, hogy aztán jön a súlyos műtét, az elzáródás, mindenféle, amiről az embereknek fogalma sincs, hogy most hirtelen mitől alakult ez ki, de hát nem hirtelen. Úgyhogy ennek van egy folyamata, és nagyon jó, hogy ezt bevetted a műsorba ilyen részletességgel, mert hogy ez minden mindennel összefügg, a rossz közérzet, fejfájás, krónikus fáradtság, ha teleesszük magunkat mindenfélével, ugye, amit sokszor megteszünk, akarva, akaratlanul is, akkor tényleg ez következik. Tehát, ahogy említetted, hogy a bél, a második bélrendszer, a második agyunk. De ezt olyan kevesen tudják felfogni. Tehát komolyan mondom, szóval nem, úgy végig gondolják, hogy micsoda, hát nem, hát ez nem létezik. Úgyhogy köszönöm szépen, ez nagyon jó volt, hogy ezt elhoztad ide nekünk.
Gabriella, két dologról nem beszéltünk. Az egyik a folyadékfogyasztás, hogy az mennyire fontos, és hogy mi legyen a folyadék. Tehát gondolom, hogy amikor méregtelenítés időszaka van, akkor jobb, hogyha a teákat iszunk, és amikor már áttérünk a másik étrendre, tehát a idézőjelben mondom, a jobb étrendre, akkor normális folyadékfogyasztás szükséges. A másik, amiről nem beszéltünk, hogy egy életmódváltáshoz én úgy gondolom, hogy hozzátartozik a mozgás, a sport is. De nem mindenki tud úgy mozogni, ahogy kell. Tudnál nekünk erről valamit mondani? Tehát, hogy a folyadék az milyen és milyen mennyiségű legyen. Ugye annyi az eltérés itt a folyadékfogyasztásnál is, mindenki javasol, hogy 2 litert, 3 litert, 1 liter is elég, hogy mi az a középút, vagy bízzunk a szervezetünkbe, hogy amennyit kíván, és annyit igyunk.
Én erre az nagyon-nagyon jó kérdés, mert én föl szoktam tenni azt a kérdést mindenkinek, hogy és mivel indul a reggelet például, mert hogy akár a reggeli folyadékfogyasztás is hatalmas jelentősége van. Én azt szoktam mondani, hogy testsúly kilogrammonként egy 30 milliliter víz. Én ezt szoktam javasolni mindenkinek. Ezt mindenki ki tudja számolni, ugye, hány kiló, és akkor beszorozza. Szerintem az a minimum. És ugye itt persze felmerül az, hogy már elfelejtettem, meg nem tudom, tehát szerintem ha maga elé teszi az ember azt a vizes flakont, akkor csak eszébe jut, hogy igyon, vagy akár most már beállítja az ember a telefonját, és akkor jelez. És ezért én itt úgy gondolom, hogy a tisztított víz az is nagyon fontos. Nem mindegy azért, ugye, hogy mi van abban a vízben. Mert hogyha mondjuk az a víz tele van gyógyszermaradványokkal, vagy nehézfémekkel, vagy olyan hormonokkal, ami nem jó az emberi szervezetnek, akkor az is például a hormonháztartásban nagyon bele tud nyúlni. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés. A másik pedig a sportnál. Igen, ez is olyan a sport, hogy nagyon sokszor azt mondjuk, hogy már nincs időmre, vagy tehát keressük a kifogásokat. Én azt szoktam mondani, hogy ha eddig nem sportoltál, akkor az is jó, ha elkezdesz csak gyalogolni. De egyébként meg például a jóga az egy nagyon jó Jolly Joker szokott lenni, amit szerintem sok mindenki tud csinálni. Illetve itt megint bejön még az is a képbe, hogyha például van egy ösztrogén dominanciád, vagy egy mellékvese kifáradásod, vagy egy pajzsmirigy alulműködésed, akkor vannak mozgásformák, ezt is szerint tapasztalatom szerint kevesen tudják, vannak mozgásformák, ami javasolt, és van, ami kevésbé javasolt.
Na hát erre ez egy nagyon érdekes felvetés, mert ezt azért tényleg csak azt tudja, aki komolyan foglalkozik ezzel, vagy pedig egy gyógytornász. Igazából, ha te ezt tudod és megtapasztaltad, az egy nagyon jó dolog. De felteszem magamnak is a kérdést, hogy én vajon tudom-e? És a válaszom nem. Nem tudom. Hát utána lehet nézni természetesen. Amíg a folyadékfogyasztással kapcsolatban ugye van, amikor úgy próbálgatjuk az ásványvizeket, rózsaszín kupakos, mentes, ilyen, olyan, középmentes, zöld, kék, aztán megállunk egynél, és akkor iszogatjuk azt, vagy ha nincs semmi, akkor tejázunk, gyümölcs teja, másfajta teja. Erről egy-két gondolatot, ha mondanál, hogy itt a tejával, nem csak gyógytejára gondolok, hanem általában másfajta tejákra is, vagy pedig az ásványvizek, vagy minden.
Én azt mondom, hogy főként a tisztított víz, de a gyógytá is abszolút jó lehet. Nyilván ott azért megvan, hogy hogyan lehet inni, vagy meddig lehet folyamatosan inni. Én inkább a vízpárti vagyok.
Mondjuk a csapvízre gondolsz?
Nem, én pont, hogy a csapvíznél úgy vagyok vele, hogy azt úgy inkább kihagynám. Nem biztos, hogy annyira jó az egészségre nézve. Pont arra értettem azt, hogy nagyon akár bele is tud nyúlni egy hormonrendszerbe is. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy akár egy forrás víz, ha valaki meg tudja oldani, vagy
tisztított víz.
Tisztított víz, igen.
Hát igen, a szénsavas vizekkel, vagy az ásványvizekkel az a probléma, hogy azokat meg nem probléma, hanem oda kell figyelni rá, hogy én szerintem váltogatni kell, mert mindegyiknek más az összetétele, és hiába nincs olyan nagy mennyiségben benne az az ásványi anyag, vagy azok az ásványi anyagok, de azért, ha mindig ugyanazt iszom, akkor az egy idő után halmozódik, és egy többlet, illetve egy hiány alakul ki az ásványi anyagokból, hogy szerintem ezt váltogatni kell. És a szénsavas az nem annyira jó, mint mondjuk a szénsavmentes, mert a szénsavas az nem hiszem, hogy jó egy akár egy méregtelenítésnél.
Most van még egy pár percünk, nem tudom, Edith, mi a véleményed erről, hogy kérjük meg Gabriellát, hogy esetleg mondjon el egy mintaétrendet, amit ő szívesen megeszik reggelire, ebédre, vacsorára.
Hát csak nagyon gyorsan, mert
nagyon egyszerűen
van, és még van.
De ezt nem is gondoltam, 2 perc maximum, vagy másfél.
Én itt amondó vagyok, hogy bele lehet menni, viszont ez annyira egyénfüggő. Úgyhogy lehet, ez így 2 percben nem biztos, hogy ki tudom fejteni, de hogy visszatérhetünk rá akár a legközelebb, amikor a gyakorlati tanácsokat adjuk.
Igen, én is így gondolom, hogy most ebben az adásban nagyon sok érdekes és hasznos dologról volt szó. Ez indításnak nagyon jó, és érdeklődés felkeltésnek elméleti, mondhatom, hogy elméleti alapokat kaptunk. Ugye megtudtuk, hogy mi a funkcionális táplálkozásnak a lényege, beszéltünk a pre- és a probiotikumokról is, azoknak a fontosságáról, de így az adásidőnknek a rövidsége miatt én az úgy látom, hogy a március 12-i, tehát a 4 hét múlva jelentkező Isten Patikája műsorban talán tudunk gyakorlati tanácsokat adni önöknek, és hogy mi majd adáson kívül megbeszéljük, hogy mi legyen, hogy végigmenjünk egy-két betegségen, ugye, mert vannak azért olyan problémák a mindennapokban, ami sok embert érint, például a magas vérnyomásnak a problémája, vagy éppen a cukorbetegség, és ezekbe egy picit belenyúlunk, és talán tudunk gyakorlati tanácsokat adni ezekhez, és hogyha a témával, a következő műsor, vagy a következő adásnak a témájával, a gyakorlati témájával kapcsolatban van kérdésük a hallgatóknak, vagy éppen a ma elhangzottakból valami hiányzik nekik, akkor várom a leveleiket a istenpatikaja@kukacmariaradio.hu e-mail címre. Ugye ez ékezet nélküli a minden, amit most itt elmondtam, és megpróbáljuk a feltett kérdésekre a válaszokat megadni legközelebb, és az is egy kerek műsor lesz, és önöket fogja szolgálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, és mondhatom azt, hogy egy új dolognak a kezdetét, vagy egy új dolognak a lényegéről beszéltünk, és elindulhatunk egy úton, és ez mindannyiunk számára hasznos. Ahogy a műsornak az elején mondtam, holnap kezdődik a bőjt, és a bőti időszakra egy útra valót szeretnék mondani önöknek, hogy a bőjtben néhány dolgot elengedünk, hogy megtapasztaljuk, Istennel a kevesebb is elég, sőt, bőséges. Ez legyen a szemünk előtt, amikor bőjtölünk.
A kedves hallgatóink ma kedden este a Mária Rádió havonta egyszer jelentkező Isten Patikája magazin műsorát hallották. Rabbi Edith szerkesztő, a Ferenci Márk technikai munkatársunk, és vendégünk volt a mai adásban Kernodel Gabriella. Köszönjük szépen az ő közreműködését és az önök figyelmét. Jó éjszakát kívánunk mindnyájuknak!